Monitor délután. Élő magazin műsor a 94.2-n. Minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András. Budapest. Világváros belföldön.
A Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ ügyvezetője Bán Teodóra a vendégem, kezicsókolom. Hát ez a mostani fesztivál sem semmi, lehet azt mondani, hogy ez a Café Budapest ősszel egy hihetetlen gazdag, kortárs művészeti fesztivál. Komolyan mondom, lenyűgöző mondom, délután készülgettem a műsorra, és megnéztem a program ajánlójukat, itt mutattam a kollégáknak is. Egyrészt nagyon ügyes a honlap, tehát ahogy az a sok, mint nem tudom hány saktábla, és minden kockában egy program, nem számoltam meg, biztos tudja, hogy hány program, hány helyszín, hány előadó, ez már több tízezer lehet szerintem az előadók száma, ha mindenkit beleszámolunk, de valami hihetetlen gazdag kínálat. Október 2-a és 18-a között.
Igen, és köszönjük szépen az elismerő szavakat, hát valójában tényleg így van, hogy a bőség zavarával küszködünk időnként, mégis azt gondolom, hogy ez a szellemi érték, amely Budapesten ebben az időszakban és a Budapest minden így évszakában, vagy a 365 napjában az évnek jelen van. Nagyon jók, hogy ilyen fesztiválok és ünnepek vannak, mind a nyári, mind a tavaszi, mind az őszi, mind a téli, vagy mind az ősz ezekben az évszakokban, mert hogy van módunk arra, hogy egy időben, egy helyen azokat az értéket bemutat, és itt találkozhassanak akár a hazai és a nemzetközi sztárok, és a feltörekvő generáció is az újak, azok a művészek és alkotók, akik ebben az időszakban is felmutatják azokat az értékeket, termékeket, azokat a szépségeket, jóságokat, a kortárs előremutató eszközökkel egy összművészeti fesztivál keretében, színháztól, táncig, galériáktól, festőművészeten, képzőművészeten keresztül.
Nehéz lehet azért az jó egyensúlyt, a jó balanszot megtalálni, ugye, mert kell a külföldi, kell a sztár vendég, de kell a nagyon kell és nagyon bölcs, hogy előre a fiatalokkal, tehát ebben egy egyensúlyt megtalálni, kiválogatni ezt a rengeteg programot. Hány program ez összesen? Aztán ne fárasszuk.
Nem számoltuk meg egészen pontosan, mert nagyon-nagyon sok zárt galéria, kőszínház, koncerttermek, már rengeteg koncert van, de vannak szabadtéri programjaink is természetesen. Ha mindent összeadunk, akkor szerintem ilyen 150 fölött vagyunk valószínűleg, és a közreműködők és előadók között valószínűleg, hogy tényleg az 1000 felé súrlódik ennek a felső határa valószínűleg. Én azt gondolom, hogy határtalan a boldogság akkor, amikor valaki ebben benne van, de akkor is, mert ugye vannak néhányan, akik csalódottak, hogy nem kerültek be ezekbe a programokba. Nos, nem azért, mert valószínűleg, hogy nem alkalmasak, vagy valamiféle minősítési rendszer van, persze természetesen ez is van, de ugye számba kell, és azt az egyensúlyt meg kell tartani, mint ahogy ön is említette, hogy a műfajok között mely az, amelyek leginkább hangsúlyt kell, hogy kapjanak, de mégis valamilyen egyensúlyban kell lenni itt az összes műfajnak, és a helyszíneket tekintve is, hogy mindenhol legyen olyan program, és ne legyen egymás hegyén hátán, tehát hogy ne oltsák ki ezek a programokkal az egyik iránti érdeklődés, vagy a látogatottságot sem.
Nézzük turisztikai szempontból, jó, mert az is nagyon fontos, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményen, mert itt ebben a stúdióban, ebben a műsor részben az idegenforgalom szakértői rendre megnyilatkoznak, és ugye elmondják a véleményüket, hogy ilyen a közönség, ami Budapestre jön, olyan a közönség, ilyen kéne, még egy kicsit minőségibb kéne, mert már nagyon sok fiatal van, elhangzik a malévcső, elhangzik a fapados, aztán jönnek a nagyon jó szállodák, csak nagyon sokféle vélemény van, de az biztos, hogy dübörög az idegenforgalom Budapesten, ez minden szám ezt mutatja. Én arra vagyok kérdés, hogy ön mit lát igazából, szóval az idejövőkön keresztül mit lát, milyen most Budapesten ez a csapat, ez a közönség?
Csak egyszerű két szóval tudom, hogy trendi Budapest, tehát a világvárosok között is az első 10 között szerepel jelen pillanatban desztinációként Budapest, és ez azt gondolom, hogy nem véletlen. Ugye nagyon sokszor elmondtuk már, hogy minek köszönhető ez, tehát köszönhető azoknak a fizikális adottságoknak, amelyekkel rendelkezik Budapest, ami egyébként nem mellékes, mert egyébként szeretnek az emberek szépet, esztétikusat látni, de azt gondolom, hogy itt mindenféleképpen meg kell említenünk azt a sokszínűséget, tartalmi sokszínűséget, amellyel ez a főváros rendelkezik, és többek között a fesztiválok is ezt hivatottak teljesíteni.
Mert akkor ezt a trendiséget kell tulajdonképpen kiszolgálni. mondjuk, a trendiséget is egy ilyen fesztiválon.
A trendiséget is kell tudni kiszolgálni, de én azt gondolom, hogy nekünk, szervezőknek, akiknek a Jóisten megadta azt a lehetőséget, hogy mi tudunk helyet, teret biztosítani a művészeteknek és azoknak az irányoknak, amelyekkel kvázi mi meg szeretnénk magunkat fogalmazni, és transzparensen megmutatni, hogy milyen Budapestnek a szellemi értéke, az a tartalom, ami itt megtalálható, ez a mi feladatunk. Tehát ez egy nagy felelősség jelen pillanatban, hogy egy őszi fesztivál, tavaszi vagy nyári fesztiválon milyen képet akarunk Budapestről megfogalmazni annak, akik ide jön. Mert legtöbb vendég úgy érkezik Budapestre, hogy nem feltétlenül tudja, hogy mondjuk valamelyik fesztiválra jön, vagy a Sziget fesztiválra jön, vagy gyógyfürdőinkbe jön, vagy csak kirándulni akar jönni, egy hétvégét eltölteni, vagy csak átutazó Budapesten. Tehát nekünk a turisztikában elsődleges szempont és cél az, hogy aki nem azért jön Budapestre, mert tudja, hogy miért jön, hogy mi adjunk a kezébe egyfajta paszt, amivel a legjobbat tekinti meg. Tehát nekem a Fesztiválos Turisztikai Központban, amit én mint küldetéstudatot megfogalmaztam magamnak, nekem ez a szempontom. Tehát nem az, hogy a vendég majd vendéget keressem, hogy ő mit szeretne, hanem hogy én mit szeretnék a vendég számára megmutatni.
Igen, mert ráadásul, hogy kétféle, ha már külföldi, kétféle. Az egyik valóban lehet, hogy csak a fesztiválért jön, a fesztivál a fő hívószó, a másik pedig, aki beesik. Külföldi itt van, valamiért Igen. Itt van, és beesik. Tehát ennek megfelelően is kell alakítani a kínálatot.
Ennek megfelelően is alakítjuk a kínálatot, de azért ne feledkezzünk el szerintem azokról, akik Budapesten élnek, és azért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos meg az országban, akik élnek. Tehát azért én megélem, főleg a nyári fesztivál keretében, hogy azért a belső mozgás is nagyon erős. Tehát, hogy Budapest környékéről, de egészen messziről is eljönnek azért szívesen az emberek, ugye voltak ezek az akcióink, amit kitaláltunk, ez az Irány Budapest, Aludjon Budapesten, Margit-szigeten a város, a Margit-szigeti szabadtéri színház jegyével például, és ezek egy nagyon jól működő történetek. Tehát ma már oda-vissza működik a szép kártyával is természetesen.
Hát ez a belső turizmus.
Ez a belső turizmus, oda visszaműködik. De az, hogy itt, akik élünk, tehát a mi életünket is szeretnénk, ezek most nagy szavaknak tűnnek, de mégis nap mint nap annyi információ ér bennünket, hogy szükség van arra, akár egy fesztivál keretében, bár én azt gondolom, hogy ez már több, mint egy fesztivál, egy seregszemle. Tehát ez egyfajta olyan bemutatkozás.
Ez egy olyan kulturális név, egy olyan platform,
olyan platform, ahol tényleg értékeket kell, hogy bemutassunk, és szükség van rá mindig új és új. És tehát a turizmus is így alakul meg, az én szemléletem is ilyen szempontból szerintem nagyon fontos, hogy reagálni kell, hogy figyelni kell, tehát 360 fokos szögben kell, hogy az agyunk járjon gyakorlatilag. Rá kell hangolódni mindig arra, amit szeretnének, amit mi szeretnénk, és ebben megtalálni azt az egyensúlyt. Mondjuk a romkocsmákban nagyon nagy most ugye ettől hangos a nemzetközi sajtó, vagy a turisztika, hogy azért jönnek Budapestre, de ez csak részben igaz egyébként. Tehát ettől hangos.
Mindig van valami sláger, hogy voltak
van
a fürdők, és most is a fürdők, aztán igen. Voltak a romkocsmák.
Ugye jön a Budapest Winter Invitation, amiben ott van a Budapest kártyával, tehát kifejezetten olyan marketing tevékenységet folytat a Fesztivál és Turisztikai Központ, amivel ezt a szemléletet hivatott erősíteni.
Azt tudjuk, hogy nagyjából a külföldi vendégek zöme az honnan, német nyelvterületről, vagy már ilyet sem lehet mondani?
De abszolút, a német nyelvterületről is jönnek, az olaszok jönnek, skandinávok jönnek, tehát abszolút van kereslet Budapest iránt. Mindenféleképpen szükség is van, és ezt erősítjük is mindig.
Vannak új helyszínek? Fő helyszínek nyilván vannak, de vannak-e új helyszínek?
A fesztivál tekintetében vannak-e új helyszínek? Hát a fő helyszínek azok általában ugyanazok, tehát a művészetek palotája, a Bálna, ami már ugye második éve
igen,
a fő helyszínünk természetesen, már nem új, a Várkert bazár van, a Budapest Music Center van, az viszont új most, igen, ami éppen a minifesztiválnak ad, ahol 35 kortárs új bemutató van. Tehát a Bartók szellemisége köré épül egyébként maga a fesztivál, és mostantól kezdve, tehát az idei fesztiváltól kezdve, a Café Budapest kortárs művészeti fesztivál idei évétől kezdve mindig is a Bartók szellemiségére épülünk, mert mire más épülhetne arra a személyiségre, amelyet a világ ismer, és amely egy olyan kutatónak, és zenetudósnak, és zeneszerzőnek a művei, amelyek mind megalapozták a jelen kultúrának, az összművészet, zenei művészeteknek az alapjait, és ebből táplálkozunk ma mindannyian. Én azt gondolom, ebből is többek között. Tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy nekünk feltétlenül szükségünk van arra, hogy megnevezzünk személyeket, akiknek a útján, akikkel együttműködve, és akik mentén tudjuk vinni a következő generációnak, és felmutatni azokat a szépségeket, értékeket, tartalmakat, amelyeket ezek ezek a művészek kijelöltek a számunkra.
Nagyon sok fiatal mutatkozhat, vagy a mondta, itt opera ősbemutatóktól kezdve.
Balassa Sándor, igen.
Rengeteg fiatal
új operája
ember,
van.
Fiatal igen, művész. Igen. Nagyon sok fiatal látogató van. Vannak olyan fiatal művészeti ágak, amik most hangsúlyosabbak lesznek az elmúlt évekhez képest. Tehát nyilván megvannak a műfajok, és ezen belül kell aztán játszani, ebből ennyit veszek, mint egy jó háziasszony, amikor főz valami nagyon finomat.
Így van. Tehát különböző komponensek állnak a rendelkezésünkre, amelyel mi megfelelően próbálunk olyan mixet készíteni.
Ami mindenkinek ízlik.
Hát a kortárs művészetekről azért természetesen azt gondolom, hogy mindig egy előremutató, iránymutató művészeti forma, ami nem biztos, hogy abban az irányban fog fejlődni, de valamit mutat, ami egy következő lépés ahhoz, hogy a legkövetkezőbbet meg tudjuk újra tenni. Tehát itt a festészet például most ezen a fesztiválon több száz festőművésznek a képét fogjuk bemutatni a Magyar Festészet Napja alkalmából a Bálnában, mint egy kiállítást. 15 galériában nyílik kiállítás például. A fővárosi színházakban 15 új bemutató van, amely kifejezetten ehhez kapcsolódik. Itt azért meg kell említenem az Atriumot, vagy a Trafót, ahova természetesen a külföldi társulatokat mi hozzuk be erre a fesztiválra, vagy megemlíteni a Táliát, ahol az előző évben bemutatott Szomnakáj cigány musicalnek a verziója, ugyanez a verziója bemutatásra kerül, mert bejárta az egész országot. A Bálnában a Színez újra fiatalok családi programok keretében szintén a tolerancia jegyében épül fel. Tehát minden fontos, számunkra is fontos üzenetet, azt gondolom, hogy a kortárs művészetek mindig lereagálnak. És a kortárs művészetekben mindenhol ezeknek van nyoma, lenyomata, és szükségünk is van rá. Tehát többek között persze nem elkomolykodva a történetet, mert azért elsősorban az a feladatunk, hogy egy újat teremtsünk, lehetőséget biztosítsunk az új bemutatókra, lehetőséget biztosítsunk a fiatalokra, de elhozzuk azokat a sztárokat is, akikre mindenképpen szükségünk van. Néhányat azért, én azt gondolom, hogy Bartóktól egészen Bella Máteig új bemutatóról beszélünk, vagy Balassa Sándornak a fölindulása, de a Riszélkörnek is új előadása, ez eljön például a Pink Martin, a Django Lassi, John Pizzarelli lesz itt a Magyar Festészet Napját említettem, a minifesztivál, mert Durko Zsolt alapított 1989-ben, az ő alapján a minifesztiválnak a folytatása a Várkert Bazárban, vagy például a BMC meghirdette zeneszerző versenynek a döntője a Művészetek Palotájában lesz, de itt lesz Bogányi Gergő, az ő saját művén, Bogányi Bence, az ő saját művével, valamint Bogányi Gergő is bemutatkozik, és a bécsi bemutató után a Nae Oper Wien és a Műpa közös vállalkozásában lesz Sosztakovicsnak az Orr című operája. Rengeteg olyan program van.
Jó, igazi ami... összművészeti fesztivál, mindig lenyűgözve hallgatom, és azon gondolkozom, hogyha nagyon megszorítanám, és azt mondom, hogy 150 valami programot kezdje el sorolni, szerintem majdnem menne. Tehát 120-ig biztos, de szerintem eljutna nagyon sok egyszer, nem a hallgatókat fogja ezzel szórakoztatni, de egyszer majd lepróbáljuk.
De jó. Azért a New York Gypsy All Star-t azt mindenképpen szeretném megemlíteni, meg a Söndörgöt és a Kelemen Kvartettet, és a Bartók Kozmosz, mert ugyanez a legelején van a fesztiválnak, tehát október 2-3-ra, és kihagyhatatlan lesz Óm is, a marokkói énekesnő, zeneszerző, egy csodálatos, egzotikus művésznőnek.
Biztos, hogy jól fog sikerülni. Legutóbb akkor éppen a szabadteres sapkájában szólítottam meg, ugye amikor beszélgettünk itt néhány héttel ezelőtt, amikor éppen felmosott, megmentette a menthetőt, de azt mondta csak egy mondat erről, hogy nagyon jó volt a szezon végül, és minden előadást meg lehetett tartani.
Nagyon
ugye?
Csodálatos szezonunk volt, és most már a következő 2016-os nyári szezonunk is lassan megvan, mert ugye a turisztika szempontjából
most
nagyon
kell
fontos,
meg most
tudjuk vinni a vásárokra.
Nagyon köszönöm, október 2-től 18-ig Café Budapest összművészeti kortárs rendezvény sorozat Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ ügyvezetője volt a vendégem. Köszönöm szépen, csókolom.
Turizmus panoráma, a turizmus gazdasági szerepéről.
0-38-67-19-11 az SMS számunk. Hamvas Zoltán, a Magyar Bokudor Akadémia elnöke a vendégem. Jó napot kívánok, elnök úr!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Összeállt a magyar mezőny, ugye? Az elődöntő mezőnye, jól mondom?
Így van, tehát a Magyar Bokudor Akadémia egy pályázatot hirdetett, amit elektronikusan kellett beküldeni, ahol a mangalica volt a téma, különböző alkatrészei, és ezt egy fotóval, receptúrával kellett illusztrálni, és egy számunkra meglepetés, nem várt 19 pályázat érkezett be, 19-en gondolták, hogy megméretnék magukat, és hát ebből válogattunk ki 12 emberkét a selejtezőre.
Azért ne csúszunk el a lényeg, mert tehát a mangalica alkatrészek volt a feladat, ugye? Tehát
így van.
Mangalica darabokban.
A karaj, a tarja, vagy pedig a pofa és a nyelv, és a piacnak, tehát az augusztus végi, augusztus közötti piacnak a kínálatából kellett boküzdórosítva egy tányért megalkotni, megkomponálni a jelentkező séfuraknak.
Ugye kidolgozottság, szezonalitás, akkor értem, tehát augusztus, ugye szeptember, a húsok és köretek aránya. Na itt mit akarnak, vagy itt mi a cél? Hogy ki mondja meg, hogy jó az arány?
Azt gondoltuk, hogy aki indulhat a versenyen, az tájékozódik. Tehát az megnézi, mondjuk akár a Magyar Boküzdor Akadémia honlapját, akár a Nemzetközi Boküzdor, hiszen az elmúlt 10 versenynek minden képanyaga, fotója minden fenn van, és mi azt az emberkét keressük, mert a végcél az az, hogy majd a 2016-os budapesti rendezési Európa-bajnokságon a lehető legjobban szerepeljünk, aki leginkább az első pillanattól kezdve, tehát a belépő dolognál már leginkább erre törekszik, hogy az, amit ott majd prezentál, az a zsűrinek leginkább elnyeri a tetszését.
Jó, értem én, hogy így van, hát az ember megy egy állási interjú, akkor is tájékozódjon a cégről, tehát aki jelentkezett, az tudja azt, hogy a Boküzdoron az hogy nézzen ki a húsok és a köretek aránya, de mondja már meg, hogy egyébként mi a húsok és köretek aránya, csak hogy én is tudjam.
Hát ez mint hogy egy éttermi valóságot képzeljünk el, tehát hogy az ember elmegy étterembe, akkor általában szokott kapni egy darab húst, valami kis szószt hozzá.
Hát ez biztos nem lóg le a tányérról.
Nem, ez nem arról szól. Ez ilyen, a hús az ilyen 8 és 14 deka között, hogyha így pontosan nézetezni akarunk. A köretet meg úgy képzeljük el, hogy mint egy picivel kisebb, mint egy pingponglabda, abból mondjuk kettő vagy három darab. Ami jól elkülöníthető, ami önállóan is megállja a helyét, tehát önálló is, de a legjobb az, mikor harmóniában van, és a szószal meg a hússal megkóstoljuk.
Megint
jó, az a tökéletes boküzdor tányér.
Meg lesz az étvágy most egész biztos, hát ez minden beszélgetésünknél így van. A változatos technológia az is egy fontos kitétel volt, szempont volt. Mire gondoltak itt?
Így, és hát, hogy ne egy hagyományos egy síkú technológia legyen, tehát hogy mindent megfőzünk, hanem a lehető legszélesebb spektrumát használja jelenleg a legmodernebb konyha technológiának, hiszen majd a nemzetközi zsűri is azt fogja mérni, hogy az egyiket azt így készítette, a másikat azt ilyen hőfokon készítette ennyi ideig, a másikat azt ennyi ideig készítette, és az pörzsanyagot képzett, tehát az pirította, a harmadik a mártást azt úgy készítette, ahogy az a nagy könyvben elő van írva. Tehát én azt gondolom, hogy a szakácsoknak ezt tudniuk kell, hogy játszani kell az ízek. Kell, játszani kell az alapanyagokkal, játszani kell a textúrákkal, akkor lesz egy élmény az ember szájába. Az is tök jó, az édesanyám pörköltet főz, és nokedvűen megeszi az ember, de az minden falat egyforma íz. Az a Boküzdor versenyen azt keressük szerintem, hogy ott minden falatban legyen valami izgalom, és ne legyen nagyképű, ne legyen unalmas az egész étel, hanem mindig találjunk benne valamit, és rájöjjünk valamit, hogy mivel kóstolunk össze, a szósz azt hogy egészíti ki. Hát erről szól a Boküzdor.
Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor még hogy azt mondtuk, hogy még nem tudom hány hét állt rendelkezésre a fiatal magyar szakácsoknak, vagy nem fiatal magyar szakácsoknak, hogy pályázzanak. A magyar a döntőn való részvételes, most megvan akkor a 19 jelentkező, ugye? A 19 jelentkező, a 19 csapat?
19 pályát, nem ez egyéni verseny. Aha. Tehát a Boküzdor úgy épült, hogy kiirdetik ezt a pályázatot, ezzel ez a belépő ahhoz, hogy valaki a selejtezőre elmenjen. A selejtezőre maximum 12 embert engedünk be, egyébként ez történt meg most, tehát a 19 pályázatból 12 versenyzőt fogunk engedni versenyezni december 13-án, és abból a körből kerül ki az a 4 vagy 6 ember, akik majd február 18-án a magyar döntőben megküzdenek azért, hogy valaki az egy mehessen, de ott már kiegészül egy segítőben.
Na, erre gondoltam. Igen, de ezt most még nem kell megkerülni.
Nem, az majd február 18-a után lesz az, amikor a magyar csapat készül már.
Nagyon tetszett nekem, hogy még az Egyesült Királyságból, meg Ausztriából is voltak jelentkezés, illetve jutottak be szakácsok.
Hát azért ők nagyon-nagyon-nagyon nívós helyeken dolgoznak, mind a két, aki a Londonban dolgozik, és a Fieldsmosi kollega is nagyon-nagyon nívós, nagyon jó nevű éttermekből jelentkeztek. Úgyhogy van két külföld is, nagyon-nagyon örülök neki, hogy van nagyon sok vidéki. Balatonpartról, Kistücsök van, 67 Székesfehérvárról.
Kecskemét.
Van Kecskemétről, és vannak budapestiek is, úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon jó. Ebből csak nyerhet a szakma, mert amit itt kapnak, azért majd kapnak némi képzést, némi mutatást, hogy készüljenek erre a selejtezőre. Ez mindenképpen előbb-utóbb beszivárog a szakmába.
Azért tegyem el meg, hogy valamit erről a mangalicáról mond még nekem, tehát hogy mik voltak azok, csak nyilván név nélkül, csak hogy milyen érdekességek, izgalmak adódtak a pályázatokban.
A Hát ez a magyarság ugye alapvetően két részét kellett használni kötelezően. És ugye háromból lehetett választani. Az egyik volt a karaj, a másik a tarja, a harmadik pedig a pofa vagy a nyelv. Ugye ezt kellett használni, és ebből kettőt kellett használni. Itt a legérdekesebb konyha technológiák jöttek elő. Tehát valaki az úgynevezett szuvidolt, ugye ez arról szól, hogy vákumban főzünk, vákumzacskóban, alacsony hőmérsékleten, vigyázunk a fehérjékre, vigyázunk a hússzerkezetre, vigyázunk arra. Ez egy hosszantartó, lassú, nagyon kíméletes főzési mód. De a végén mindenképpen kell egy kis pörzsanyagot adni, hogy annak íz legyen. Azért nehéz így beszélni, mert ugye mi ezt virtuálisan, tehát láttuk a képeket, és az alapján kellett döntenünk, tehát ez volt a verseny.
Jó, de ahogy beszélt, én magam elé tudom képzelni azt a malacpofát, vagy maraszkodat.
Szerintem a hallgató. Illetve hát mindenki elmélyedve, de azért ez brutális munka volt, 19 pályaművet, a pályaművek átlagosan ilyen 4-5 oldalak voltak, mert komplet receptúrát kértünk, és komplet leírást is kértünk.
És fotókat hozzá. Is, persze, fotókat.
És fotókat is természetesen. És akkor itt összeültünk heten, és akkor nagy-nagy küzdelem árán, egyébként volt 14-15 olyan, aki bekerülhetett volna, de hát egy határt kellett húznunk, úgyhogy a 12-ben határoztuk meg, aki eljöhet a selejtezőre.
Azt már tudjuk, hogy 2016-ban majd mondjuk az alapanyagokról sejtünk majd valamit? Vagy legalább azok az irányáról?
Hát sejtheti, mindenképpen sejthetünk, mert ugye mi az egyik legkomolyabb lobby tevékenységünk az volt, hogy mind a két alapanyag magyar legyen majd az Európa-bajnokságon, mind a hal, mind a hús. Ugye a Buküzdőről mindig két alapanyag van. És az, hogy mit ajánlottunk, azt sem mondhatom meg, de mi, a mi ajánlásunkra van alapanyag, és nem is fogom tudni, hogy mi lesz az alapanyag, hanem az összes többi csapattal együtt fogjuk tudni, mi magyarok is, hogy a versenyt körülbelül 4 hónapon meg fogják határozni, hogy mi a hús alapanyag és mi a hal.
Mi számít magyar alapanyagnak? Ami őshonos magyar fajta, vagy hát, pedig ami Magyarországon megterem?
Én azt gondolom, hogy Magyarországon mi olyat próbáltunk ajánlani, ami mondjuk piacképes sportéka Magyarországon, tehát ha már az a szerencse ér minket, hogy 20 országnak az élvonala fog kísérletezni az alapanyagra a felkészülési időszakba, akkor az lehetőség szerint olyan termék legyen, hogy az jó legyen először is, tehát abban garantált legyen a minőség abban a 4 hónapos felkészülésben, garantált legyen a logisztika, az ellátást, az odaérkezzen kezzel Európa 20 városába, ők azt megrendelik mondjuk egy héttel előtte, mindegy történt ez minden versenyen eddig. És még nagy úristen az a tapasztalat, hogy az Isten fáját neki, ez marha jó ez az alapanyag, és ez esetleg elgondolkozok rajta, hogy az én étlapomra is fölteszem.
De most nem szólta el magát, ugye, elnök úr?
Nem.
Jó, nem megyek így a több, végig a többi alapanyagon, tehát ilyen kizárásos technikát akkor nem használ. De minden esetben ez talán még akár előnye is lehet a magyar séfeknek, szakácsoknak, nem?
Hogy... Én azt gondolom, hogy ezzel nyer mindenki. Tehát ha csak azt vesszük, hogy azért ide érkezik rengeteg nagyon fontos véleményformáló ember, országos médiák, gasztrobloggerek, gasztrofanok, 5 és 10 ezer fő között várunk gasztrofant, aki 3 éjszakát el fog tölteni Budapesten. Itt fog költeni, megismeri a magyar kultúrát, a magyar nevezetességeket, a magyar gasztromiát megkóstolja. Remélem mindenki elviszi a jó hírét ennek. Azon kívül, amit mondtam, hogy mindkét alapanyag magyar lesz. Azért ez pörögni fog a nemzetközi sajtóban, a nemzetközi elit gasztrómiába. Aztán még egy nagyon fontos dolog, hogy bízok benne abban is, hogy azért eléggével fel van silányulva, fel van hikulva ez a szakma, és jó értelemben nagyon bízok benne, hogy minél több fiatal szertezünk be azzal, hogy mennyire gyönyörű ez a szakma, és kapnak kedvet ahhoz, hogy ezt a hivatást válasszák maguknak.
Igen, mert ahogy azért egyre több sztár szakácsról beszélünk, meg beszélnek. Igen, szóval valószínűleg ezek a szakmák, hivatások is bekerülhetnek abba a körbe, ami mondjuk egy most pályakezdő vagy szárnyadogató fiatalnak fontos lehet.
És egyébként hiány van, tehát nem tudunk. Van, biztos van sok szakács, de az, aki megfelel, és tényleg életcéljának választja, és kitörési pontot lát. Én azt gondolom, hogy ma a gasztronómiában, aki dolgozik, egy jó szakács, vagy egy jó cukrász, nagyon-nagyon tisztességesen, sajnos nem akarok ilyen társadalmi dolgokban, hanem jobban keresett, mint egy orvos, vagy egy bármilyen kezdő tanár például. És amellett, hogyha ezt szereti is csinálni, szívből csinálja, és egy kis nemzetközi kitekintést is szerez, akkor szerintem, és nem csak a pénzről van szó, én imádok főzni. Na, aki szakács, szerintem az mindenki szeret főzni, enni meg aztán szerintem végképp mindenki szeret, én azt gondolom. És ez egy marha jó hivatás, és egy picit kevés most jelen pillanatban az, aki erre jelentkezik.
Most jövök
rá. IT mérnök akar lenni.
Az igen, de abból se érzik most 10 000 legalább, vagy informatikusból Magyarországon. Böngészem közben a programot, amíg hallgatom, és egy óriási fájdalom ért ebben a pillanatban. Hát rájöttem, hogy hát nincs nő ebben a csapatban.
Hát igen, ez egy örök dilemma.
Hát csupa Ádám, Péter, János, András, hát ez szomorú.
Nem is volt, egyetlen egy hölgy jelentkezőnk volt, de hát őt meg nem tudtuk. Uh-huh. Tehát ha a legjobb jó indulattal se tudtuk volna, pedig nagyon kellett volna, hogy hölgy legyen, teljesen igaza van, amit mond abban.
Na jó, hát talán majd jövőre.
Két év múlva.
Pláne.
Így van.
Jó, akkor legközelebb mikor beszélünk, amikor már?
Hát a selejtező után nagyon szívesen tudósítjuk a közvéleményt, hogy mit történt a selejtezőn, de előtte is nagyon szívesen bármikor.
Nagyon szépen köszönöm, további jó munkát kívánok Hanvas Zoltánnak, a Magyar Bokuszdőr Akadémia elnökének. Viszont hallásra!
Csak a legjobbat! Heti országos programajánlatok.
Szeptember 25-én az elmúlt két évtized egyik legfontosabb hazai formációja, az Anima Sound System ad koncertet abból az alkalomból, hogy 20 éves lett legendás albumuk a Shalom. Az együttes, melynek zenéjében a reggae, a dub, a hip-hop és a trip-hop épp úgy megszólal, mint a klezmer vagy az afrobeat, az A38-as hajón nyúl vissza a gyökerekhez, s eredeti felállásban és lendületben adja elő a Shalomot. Bővebb információ az A38.hu-n. Hogy mit keres egy gázpalack és egy kerekes szék a trafó színpadán, megtudhatják, ha a Kortárs Művészetek Háza új cirkusz sorozatának következő előadását megnézik szeptember 24 és 26-a között. A francia Cirque in Extremist három artistája bravúros ügyességgel igyekszik megtalálni a stabilitást az erre látszólag leghasználhatatlanabb eszközök segítségével és szemléltetni velük a tiszavirág életű egyensúlyt. Bővebb információ a trafó honlapján. Újratervezés címmel a debreceni MODEM, Modern és Kortárs Művészeti Központ kiállítása nyújt válogatást a legnagyobb magyar magángyűjteményből 2016. január 31-éig. Az Antal Lustig kollekció kiválasztott remekei tematikusan töltik be a MODEM tereit. A földszinten arcképekből merítettek, a második emelet művei a tradíció tér-idő fogalomkört járják körbe, még a harmadik szinten a figurativitástól való elszakadást reprezentáló műveket láthatjuk. További információk a modemart.hu-n találhatóak. Szeptember 19-én a 13. Keszthelyi Táncpanoráma záróműsoraként a Pécsi Balett Carmen című előadását láthatja a Balaton Színház közönsége. A társulat a harangozó díjas Vince Balázs koreográfiájában boncolgatja az ismert történet örök kérdésfeltevését, melyre Bizé világhírű zenéje is rímel, hol a határ szerelem, szenvedély és birtoklási vágy között. Az előadással kapcsolatos bővebb információk a Pécsi Balett honlapján érhetőek el.
Csak a legjobbat! Heti országos programajánlatok. Monitor délután. Élő magazin műsor a 94.2-n. Minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Köszönöm szépen a mai figyelmüket. Ennyit terveztem mára a mai Monitor délutánban, úgy emlékeznek még. Dávid Házi Gábor volt ma az első vendégem, a Nemzeti Mobilfizetési ZRT stratégiai igazgatója. Számolnak a magyar tudással az Európai Unió intelligens közösségi rendszereinek fejlesztése során, erről beszélgettünk az igazgatóval. Aztán a földgömb rovatban Vámbéri utazásáról volt szó, a vendégem a szakértő pedig Somfai Kara Dávid volt itt a stúdióban. A turizmus.com műsorrészbe pedig főztünk Mangalicából, Hanvas Zoltán, a Bokuszdőr Magyar Akadémia elnöke volt a segítségemre, és Bán Teodóra is itt volt a stúdióban, a Café Budapest rendezvény sorozatra hívta fel a figyelmüket. Kedves hallgatók, elköszönök, találkozunk hétfőn délután 4 órakor itt a Monitor délutánban, én egészen pontosan itt leszek.